Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeiben gyógyultunk meg. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük testvérek a 183. énekünket, 183. dicséretünk, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei atyánk, a Krisztusért, hálát adunk, hogy ezen a héten lélekben újra végig járhattuk a fájdalmak útját a te fiaddal együtt. Köszönjük, hogy mindez a te hatalmas akaratodból mehetett végbe. Hagytad őt fogságba esni, megaláztatni és szenvedni, hogy mi szabadok legyünk. Bűnné tetted értünk, hogy mi ránk úgy tekints, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna. Elhagytad őt, hogy a poklok mélyére szálljon, azért, hogy megnyissa előttünk a paradicsom kapuját. Hogyan is köszönhetnénk meg neked ezt a nagy cserét, hogy ő a helyünkre állt, és hogy ő főpapként közben járunk most is te nálad. Köszönjük, hogy megbékéltetted magaddal ezt a lázadó, békétlen világot. Most sem kérhetünk mást húsvétra készülve, mint hogy békíts ki magaddal s magunkkal. A keresztről szóló beszéd a te hatalmad és erőd. Kérünk, Szentlélek Úristen, tedd most is azzá, hadd legyen hatalma mindenek előtt felettünk ennek az igének, Krisztusért. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és végig az áldásig maradjunk ülve, és énekeljük az igehirdetésre készülve a 344. dicséretünket, szép középkori himnusz, 344. dicséret. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának.
Thank you.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található az a napi új szövetségi igénkben, a János írása szerinti evangélium 19. fejezetében, a 31. verstől kezdődően, a 37. verssel bezárólag, János evangélium a 19. részének 31. versétől olvasom az igét, és Isten lelke segítségével erről kívánok szólni ma este. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt, arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne törettessék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Kedves testvérek, Kálvin János az ő nagy művét, a keresztény vallás rendszerét azzal kezdi, hogy Isten kijelentéséről, Isten megismeréséről beszél. És azt vizsgálja, hogy vajon miért van az, hogy bár Isten a teremtéskor beleírta az ő üzenetét ebbe a világba, meg beleírta az emberi szívekbe is, ki lehetne olvasni a történelemből is, mégsem ismerjük meg igazán általa Istent. Miért nem elég ez? És itt egy nagyon érdekes hasonlatot mond, azt mondja, hadd idézzem ezt szó szerint, olyan ez, mint mikor valamely rövidlátó vagy egyéb szembajjal megvert öreg embernek gyönyörű könyvet adsz a kezébe, aki csak annyit érez, hogy valami írás, de két szót sem tud belőle kibetűzni. Szemüveggel viszont egészen jól tudja olvasni. Ilyen a Szentírás is. Nagyon érdekes ez a hasonlat. Kálvin azt mondja, hogy nem Isten kijelentésével van a baj, nem azzal van a baj, hogy ebbe a világba, amelyet az ige, a logosz teremtett, és olyan logikus, nem ismerjük fel, hogy ő a teremtő, hanem a látásunkkal van baj. Enélkül nem látjuk Isten keze írását, és nem tudjuk jól elolvasni. Tulajdonképpen a bűnesetet magyarázza így Kálvin, mert a bűnesetben tulajdonképpen a látásunk romlott meg. Nem jól látjuk a dolgokat. Sokszor nagyon felszínesen látjuk a dolgokat. Jézus azt mondja egyszer a tanítványainak, hogy ne ítéljetek a látszat után. Ez a világ mindig a látszatok után ítél. Ezért nem látjuk a mélyebb igazságokat. Kálvin János még nem tudott nyilván azokról a finom műszerekről, amelyek a modern technikát jellemzik, amivel szabad szemmel nem látható és érzékelhető világot látunk, vagy éppen a távcsöveinkkel, rádió teleszkópokkal a világűrbe tekinthetünk. Emlékszem, diákkoromban milyen nagy élmény volt, amikor gimnazista voltam, a biológia tanárunk elvitte a szakköröseit, amiben én is tartoztam, az egyetem laboratóriumába, ahol elektromikroszkópban nézhettünk. Nagy dolog volt ez a 60-as években. Az általunk tiszta víznek látott vízcseppet néztük meg, és bizony megrendítő volt látni a sok mikroorganizmust, amelyik ebben a tisztának látott vízben mégis élő lényként mozgott. Kálvin nyomán nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy ilyen szabad szemmel nem látható világot tár fel előttünk Isten igéje, a Szentírás megtanít látni bennünket. Nem csak a felszínt, hanem a dolgoknak a mélyét, összefüggéseit. És akkor értünk meg valamit a Krisztus titkából is, az üdvösség történetének a nagy összefüggéseiből is, hogyha valóban föltesszük ezt a szemüveget, és ezen keresztül olvasunk. János evangélista ezekben a versekben pontosan ezt mutatja be nekünk. Ő szemtanúja volt azoknak a külső eseményeknek, Jézus halálának, amelyet ő nagyon pontosan leír, és tulajdonképpen olyan részleteket is megtudunk tőle, amelyeket az első három evangéliumban nem olvasunk, többek között ezt a jelenetet is. Ő írja le egyedül, nyilván a szemtanúnak a hitelességével. Péntek van, közeleg az este, a szombat bejövetel, amelyik nagy nap, így olvassuk. Nagy nap, mert a Páska ünnepére esett igazából. Nagy szombat volt, és siettetni kellett a dolgokat, egyebek között a kivégzendőknek a halálát is. Most ezt az eseményt mindenki látta. Ha egy jó szemű riporter ott lett volna, ma így mondanánk, akkor ezeket meg tudta volna pontosan írni ő is. Aki ott volt a kereszt körül, ugyanezt érzékelte. János apostol valami többet látott. Mégpedig akkor látott valami többet, amikor ő is feltette a Szentírás szemüvegét, az Ószövetségnek a szemüvegét, és tulajdonképpen két lencsén keresztül látta meg ennek az eseménynek az igazi értelmét, azt, amit sokan nem láttak már. János evangélista, amikor ott állt a kereszt alatt, és látta azt az egyszerű tényt, hogy Jézus esetében nem volt már szükség arra, hogy eltörjék az ő lábszár csontját. Ez egy nagyon durva beavatkozás volt, de azt mondják az orvosok, és én Kis Ferenc anatómus professzortól olvastam egy nagyon érdekes cikket, amiben ő, mint orvos írta le, hogy tulajdonképpen ez egy szívhalál volt, hiszen a keresztre feszítettek a lábszárukkal, azon volt egy kis ülőke, azzal meg tudtak támaszkodni és tudtak lélegezni, mert az volt a cél, hogy minél tovább szenvedjenek. És amikor eltörték a lábszárukat, akkor gyakorlatilag beállt a szívhalál, a fulladásos halál. Most hát szakszerűen meg lehet ezt így is magyarázni, de János apostol számára ez isteni jeladás volt. Ő ebben rögtön fölismerte, hogy a mózesi törvények szerint a páska báránynak, a husvéti báránynak a csontját nem volt szabad megtörni. És rögtön fölismerte, hogy ime itt az Isten báránya, aki magára vette a világ bűneit. Már keresztelő János is így mutatta be, és az ő számára ez visszatért, és lám, ebben az egyszerű tényben az Ószövetség szemüvegén keresztül fölismerte, hogy ő a mi husvéti bárányunk, a mi szabadulásunkért, ő áldozta az életét. És amikor látja a másik jelenetet, hogy egy katona, aki úgy akar meggyőződni a halál tényéről, hogy a dárdájával átszúrja Jézus oldalát, a szívét tulajdonképpen, és abból víz és vér ömlik ki, akkor számára megelevenedik Zakariás prófétának a könyvéből a 12. fejezet 10. verse, ahol ezt olvassuk. Kiárasztom Dávid házára a könyörület és könyörgés lelkét, rátekintenek arra, akit átdöttek. Károli így fordított, akit átszegeztek, valójában helyesebb így látni, hogy a dárdával átszúrt valakire utal ez az ige, és gyászolják őt, ahogy az egyetlen gyermeket gyászolják. És János apostol ezen a két lencsén, ezen a két szemüvegen keresztül egy mélyebb igazságot látott meg. Először is azt, hogy itt semmi nem történt véletlenül. És ennek a véres drámának a szereplői valójában tulajdonképpen egy isteni tervet hajtanak végre. Öntudatlanul is, nem tudnak erről. De nem ők irányítják az eseményeket. Ők szereplői valaminek, aminek egy felsőbb rendező ad utasításokat. Nem Pilátus, nem a katonák. Nem is a főpapok döntenek itt, hanem annak a Jézusnak az örökkévaló atya, aki hagyta, hogy itt látszólag erőtelenül és kiszolgáltatottan függjön a kereszten az ő fia. És lám, mégis ő tartja a kezébe az eseményeket. Néhány órával korábban, éppen a János evangéliumában olvassuk, Pilátus azzal akarja szóra bírni Jézust, hogy fitoktatja a hatalmát. Azt mondja neki, hogy nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van az életed fölött. Hatalmam van szabadon engedni, és hatalmam van megfeszítetni. És Jézus csak ennyit válaszol neki, semmi hatalmad nem volna, ha nem onnan fölülről adatott volna neked. Testvéreim, ha valaki fölteszi a Szentírás szemüvegét, akkor világosan látja, hogy ennek a világnak a hatalmasságai is nagyon sokszor csak addig hatalmaskodhatnak, amíg valaki engedi őket. A háttérben nagyon sokat beszélnek háttér dolgokról. Hát a keresztény ember a háttérben mindig annak az Istennek a kezét látja, akinek akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Addig van hatalmuk, ameddig az Úristen engedi. Sokszor láttuk ezt a történelemben is, hogy az Ószövetség is erről beszél igazából. Ezért mondja Pál apostol a római levélben, hogy még a világi hatalom, a politikai hatalom is Isten szolgálja a te javadra. Egyrészt úgy, hogy megvédi az összevisszaságtól, a káosztól ezt a világot, de tulajdonképpen szolga. Hiába mennek a katonák kalapáccsal Jézushoz, mondhatnánk úgy, hogy elkésnek, és amikor a dárdát veszi az egyik a kezébe, nem tudja, hogy tulajdonképpen egy 300-400 évvel korábbi proféciának a beteljesítője. Mi heidelbergi Káténk, amikor a isteni gondviselésről beszél, akkor azt mondja, hogy minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő atyai akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Ezek nagyon kemény szavak. semmit sem tehet magától, még csak meg sem mozdulhat, egy mozdulatot nem tehet. Csodálatos dolog ez, és mindjárt megkérdezi tőlünk ez a nagy szombati ige, hogyan látod az életedet, hogyan látod a Biblia történeteit, Jézusnak a történetét, szemüveggel vagy szemüveg nélkül. Szemüveg nélkül tulajdonképpen Jézus halála és szenvedés története egy tragikus történet. Valójában arról szól, hogy az igaz ügyek mindig elbuknak, hogy így jár az, aki maga jóságát nem hatalommal védi meg, és így tovább. Aki szemüveg nélkül nézi a maga életét, az azt mondja, hogy ki van szolgáltatva millió hatalomnak, embereknek, betegségeknek, véletleneknek, és ezért van tele az emberek szíve félelemmel. Mert amit nem tudunk, ami ismeretlen, ami számunkra, az mindig rettegéssel tölt el. Vajon mi fog történni? Ezért mondja a K.T., hogy minden annyira az Isten kezében van, hogy meg sem mozdulhat. Valaki nemrégiben azt mondta nekem, hogy ő nem olvassa szívesen az Ószövetséget, mert az tele van háborúval, erőszakkal, egy csomó olyan dologgal, amivel ő nem tud egyet érteni. Hát azt válaszoltam neki, hogy hát elég rosszul teszi, mert ha ezen a szemüvegen keresztül nézni a világot, akkor látná igazán, hogy a történelemnek van ura. Különösen az Ótestamentum mutatja be a hatalmi világot. Nagyon reálisan. De mit is mutat be? Azt, hogy amikor az Úristen úgy rendelkezik, akkor egy rabszolga nép, amik a fáraónak az uralma alatt áll, kisétál a rabszolgatartó karmai közül. Izrael életében ez volt a örök visszatérő nagy motívum, Egyiptomból való szabadulás. Aztán, amikor egy másik történetet olvasunk, akkor ott van egy fiatal kis pásztor fiú, aki a vaskorszakban élő és már hatalmasabb fegyverzettel rendelkező filiszteus Góliáttal szembe találja magát, és egy paritjával leteríti. Hihetetlen történet ez, de végig vonul az Ószövetségen, hogy nem az erősebb győz. És ott van a Dániel könyvében egy nagyon tanulságos történet a birodalmakról. Érdemes elolvasni, mert megelevenedik előttünk a mi történelmünknek a képe is. Azt mondja, hogy birodalmak mindig úgy vannak, hogy van egy aranyfej, van egy ezüstből való mellkas, aztán vannak vasból való lábak, és az egész végül is egy cserép lábazaton áll. És elindul egy kő a hegyről, és éppen ezt a cserép lábat támadja meg, és az egész összeomlik. Nem erről beszél-e tulajdonképpen a mi tapasztalatunk is, de igazán csak akkor látjuk így a mi sorsunkat, meg a világunknak a sorsát, ha föltesszük ezt a szemüveget, ha nem vagyunk rövidlátóak, ha nem akarsz rövidlátó maradni, akkor vedd fel az írásnak, a szent írásnak a szemüvegét, és akkor az üdv történetnek a szálai, meg a te életednek a fonalai is tisztázódnak. Lehet látni. És akkor a szenvedéseknek a határai is, mert az is az ő kezében van. És ott látjuk meg igazán, hogy ennek a hatalom nélküli Jézusnak a kezébe tette le Isten a hatalmat. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, ezt már a feltámadott Jézus mondja. Ez a nagy hét, ez a húsvét látomása. Bizony enélkül olyan rövidlátó emberek vagyunk, hogy csak ebben az életben gondolkodunk, csak azt látjuk, ami közvetlenül előttünk van, és nem látjuk a dolgoknak a mélyét. Ezért mondja Jézus, hogy ne a látszat után ítéljetek. A látszat sokszor azt mondja, hogy az a sikeres, akinek a kezében ott van a hatalom. A Szentírás azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár a hitetlenek tanácsán, és nem áll meg a bűnösök útján. Csak ezzel a szemüveggel lehet azt látni, hogy úgy lehet tovább jutni, hogyha az ember az Isten útján jár. A láthatatlanokat ragyogtatja föl, mert a láthatók ideig valók, elmúlók. A láthatatlanok örökké valók. De azt gondolom, testvéreim, hogy a Szentírás szemüvege kell ahhoz is, hogy észrevegyük az életünkben az alkalmakat, amelyeket Isten készíti el. Mondjuk így, hogy a gazdag ember nem vette észre Lázárt, aki ott volt a kapuja előtt. Pedig minden nap arra ment el, és talán átlépett rajta. A Szentírás szemüvege veteti velünk észre. Aztán egyedül János evangélista mondja azt el, hogy Jézus oldalából vér és víz ömlött ki. Ez földi értelemben nyilvánvaló az ő valóságos halálát jelenti. Ez üzenet volt azoknak, akik János evangélista korában úgy gondolták, főként görög filozófusok, hogy nem lehetett igazán valóságos halál Jézus halála, mert az Isten, ha ő Isten volt igazán, akkor nem halhatott meg. Nos, ez is egy ilyen üzenet volt, hogy igen, ez egy nagyon valóságos halál volt, de jelképes is volt, mert egy örök és elapadhatatlan forrásra mutatott rá. A víz és vér a jánosi írásokban Isten pecsétje, bizonyságtétel. A János első levelében olvassuk, hogy Isten ezáltal tett bizonyságot arról, hogy ő komolyan veszi a bűnbocsánatot. Ítéletig tart a sebed, mondja Nagy László egyik versében. Zakariási profécia szerint innen árad ki a Dávid házára a könyörület és a könyörgés lelke. Ebben a kicsorduló vízben és vérben fölfedezi az evangélista azt, hogy valahogy így árad ki Isten könyörülete. És tulajdonképpen kettős forrás fakad fel Jézus keresztjében. Kiárad a könyörület lelke akkor, amikor Krisztus szíve fizikai értelemben is megszakad. Igazán ott derül ki igazán, hogy könyörülő az Isten, nem a mi bűneink szerint bánik velünk, mert akkor régen végünk lenne, de ott van a másik, a könyörgés lelke is, ott kell, hogy fölfakadjon a bűnbánatnak a lelke. Uram, könyörülj rajtunk. A próféta sírásról, megrázó gyászról beszél, azt mondja, hogy olyan gyász lesz Izraelben, mint amikor a szülő az egyetlen gyermekét veszíti el. És lehetetlen ebben nem érezni, hogy nagy pénteken ebben az értelemben is beteljesedett a profécia, az Atyaisten gyásza, aki az ő egyszülött fiát adta ezért a világért, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. És azt gondolom, hogy a nagy hét tulajdonképpen nem csak Jézus szívének a meghasadását jelentette, hanem valami módon érthetetlen a mi számunkra, de megszakadt az Atya szíve is. És ebből a megszakadt szívből árad ki a könyörület lelke. Csodálatos ez, mert az Isten szeretetét mutatja. Bárcsak átéreznénk mindannyian ezen a nagy héten, hogy ki árad ránk a könyörület lelke. Mi lenne velünk, ha nem volna? Vér és víz, az élet ömlik ki a Golgotai kereszten. De azoknak, akiknek a szívébe fölfakad a másik forrás, a könyörgés és a bűnbánat lelke, azok tudnak kérni. Felnézni Jézusra azt jelenti, hogy ugyanazt mondjuk, amit a vak Bartimeus, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Ennyit tudunk mondani, és ez a nagy hétnek a legmélyebb imádsága. Mint ahogy a jobb kéz felől megfeszített, Lator is azt mondja, hogy Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. János apostol tehát így látja a keresztet, mint amelyik örök tájékozódási pont. Ezért föl lehet nézni rá. Néznek arra, akit átdöftek. Az evangélium elején Nikodémusnak Jézus egy másik hasonlatot mond. Azt mondja, hogy úgy kell az ember fiának is fölemeltetni, ahogy a pusztában Mózes fölemelte a részkígyót, amikor a nép büntetéseként kígyók árasztották el a tábort, haltak meg az emberek a vipera marásától, és akkor azt mondja az Úristen, hogy állíts egy részkígyót, és tedd föl egy póznára, és ha valaki föltekint rá, az megmenekül. Látni a könyörülő szeretet kiáradását, és látni a nyomorúságunkat. Az, hogy egy kígyó mart a világban élünk, mindnyájunkat megmart, az a bűn, az a sátáni csábítás, amiből sehogy másképp nincsen szabadulás, csak úgy, hogy föltekintünk Jézusra. Akkor látjuk meg igazán valahogy úgy a saját életünket is, mint ahogy a mikroszkópban meglátja az ember a tisztának itt vízben a szennyeződést. Tudsz-e így fölnézni Jézusra? Így kérdezi ez az ige. Mert akkor nem csak a könyörülő Isten szeretetének a forrásához vagy közel, hanem a bűnbánathoz is. A bűnbánat forrásához. Zakariás próféta, amit János evangélista idéz, egy gyászszertartást lát a jövendőben, sírató szertartást, és ez megint csak oda vezet bennünket, hogy nem kellene sok mindent így látnunk ebben a világban, nem kellene sok mindent meggyászolnunk. Olyan jól áll minden, ami világunkban, hogy nem kell gyászolni az életünkben, az egyházunkban. Minden olyan rendben van. Nem kellene kiáradni a könyörgés lelkének, hogy Uram, könyörülj rajtunk, mert nagy baj van, irgalmaz nekünk. De van ennek a proféciának a végidőkre, az utolsó időkre mutató üzenete is. A Jelenések könyve úgy beszél Jézus visszajöveteléről, hogy akkor siratni fogja őt a föld összes népe és nemzetsége. Lehet úgy érteni ezt az igét, hogy ez egy késői siratás lesz, amikor már nem lehet mit tenni. Amikor föltárul, hogy mit veszített az emberiség azzal, hogy nem Krisztus útján járt. Mennyi vér, mennyi könny folyt azért, mert nem vette komolyan Jézus békességre intő szavát. És talán lehet úgy is érteni, hogy mindnyájan akkor fogjuk igazán elsiratni azt, hogy voltak az életünknek olyan időszakai, amikor nem néztünk fel rá, nem őt követtük. Sokszor elgondolkodom azon, hogy a jobbik Lator, jobb kéz felől megfeszített Lator egészen bizonyosan az üdvösségbe került, mert Jézus azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban. De valójában nem tudott ő sem más tenni, mint megsiratni azt az életet, amelyik rablásból, gyilkosságból, stb.-ből állt. De az zakariási proféciában, testvérek, nem szeretném megkerülni azt sem, hogy ott a Dávid házáról van szó, egy jeruzsálemi sirató énekről. Az új szövetség írói, különösen Pál apostol előtt világosan állt az a tény, hogy hátra van még az az idő, amikor Isten választott népe majd megsiratja a nagy elsőszülött fiát, a zsidó Jézust. Nem tudjuk ennek a menetrendjét, nem is szabad ezt a Szentírástól függetlenül kiszíneznünk, de annyit szabad a proféciák által remélnünk, hogy ez a sírás nem csak az ítéletnek a sírása lesz, hanem a könyörület lelkének a kiáradása is, mert ezt ígéri a profécia, hogy kiárasztom a könyörület lelkét. Pál apostol ugye úgy beszél Izraelről, hogy ebben a világkorszakban mint egy félre van állítva egy mellékvágányra, valahogy úgy, ahogy egy vonatot, hogy nem akarnak beengedni az állomásra, akkor a szemafort pirosra állítják azért, hogy a pogányok vonata bemehessen. Izraelnek most végig kell nézni azt, hogy az, ami az övéké volt, az Ószövetség, az nem ő általuk lett világhírűvé, hanem a keresztjének által. Végig kell nézni ezt. De azt is mondja Pál apostol, hogy amikor bemennek, mint egy az elsőkből utolsók lesznek, akkor Isten zöldre nyitja majd. Ezelőtt a nép előtt is. Ismételem, hogy nem szabad ezt kiszínezni, sem politikai értelmezést adni ennek. De tulajdonképpen azt mondja el mégis, hogy nem csak késő bűnbánat lesz ez, hanem az a víz, a drága vér, amely ott felfakadt, az fogja lezárni azt az utat, amit az emberiség végig jár, és az lesz majd az igazán nagy nap, a Szent Háromság szombatja, amikor Isten megnyugszik minden munkájától. Tudjuk, hogy addig az Atya is munkálkodik. Fiú is munkálkodik. Vagy ha úgy munkálkodik, hogy titkon kezébe tartja az eseményeket, tudhatjuk, hogy semmi sem véletlen, hogy ő formálja a történelmet, ő enged megtörténni dolgokat, és ő mondja ki azt, hogy elég, de munkálkodik a fiú is, ő belőle a bárány belsejéből árad ki a könyörület lelke, és ezért nem hiába könyörgünk, ő érte és ő általa van menetelünk az Atyához, és munkálkodik a Szentlélek is, annak a lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, mert ő az élet lelke, a husvét lelke, az új teremtés lelke. Segítsen Isten bennünket arra, hogy a Szentírás szemüvegén keresztül nézzük és lássunk túl a láthatókon, mert Isten munkálkodik, noha nagyon sokszor nem látjuk az ő kezenyomát. Hadd fejezzem be azzal, hogy figyeljétek meg, hogy János evangélista azt hangsúlyozza, hogy nem csak ő látta ezen a szemüvegen keresztül a passió eseményeit, és ez, hanem az, hogy ez igaz, és ezt azért mondja el, hogy ti is higgyetek. Ez egy igaz tanúbizonyságtétel. Testvérek, beszélgettem a múltkoriban valakivel, éppen a legaktuálisabb tragédiáról, az ismert repülőgép szerencsétlenségnek a tragédiájáról, és tulajdonképpen abban egyeztünk meg, hogy lehet, hogy sokféle magyarázat van, de hogy mi történt, azt nem tudjuk. És nagyjából a gondolkodó ember idáig jut el, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. Még az sem biztos, amit teleobjektívvel bemutatnak, vagy bármit lehet ma már manipulálni. Most ez az ige azt mondja el, hogy egy olyan bizonyságtétel van, amire rábízhatjuk az életünket. Tele vagyunk bizalmatlansággal, hírek iránt. Annyi mindent hallunk, és nem tudjuk, hogy mi az igazság ebben. János apostol azt mondja, hogy hidd el nyugodtan. Én így láttam, és én jól láttam. Higgy ne csak nekem, hanem annak az igének, annak az Istennek, akinek az igéjéből egy nyomatékosító pontocska sem változik meg, az is be kell, hogy teljesedjen. Nem múlik el az én beszédeim, semmiképpen nem múlnak el, mondja Jézus. Nos, ha enélkül ér véget a nagy hét, akkor rövidlátó ember maradsz. Ezért hadd bíztasson az ige, hogy vegyük fel az ige szemüvegét, hogy higgyünk és lássunk. Mindig többet, mindig nagyobbat a Krisztus titkából, míg majd egyszer az az ígéret teljesedik be, hogy most már nem tükör által, nem homályosan látunk, hanem színről színre. Amen. Imádkozzunk, hajtsuk meg fejünket. Urunk Jézus Krisztus, ennek a hétnek a végén hadd kérjük tőled azt, amit a vak koldús kért, hogy Uram, hogy lássak. hadd lássunk téged. Közel mi hozzánk, akár öröm, akár bánat ér. Hadd lássuk azt, hogy semmi nem volt véletlen, ami veled történt, és semmi nem véletlen, ami velünk történik. Köszönjük, hogy a te keresztedből ma is a könyörület lelke árad. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy ebbe a könyörtelen világba te könyörülő szereteted áradjon bele, mert enélkül végünk van. Köszönjük, hogy megbízható bizonyságtétel a te igéd, és köszönjük, hogy elég arra, amit az első tanúk elmondtak, hogy igazán megismerjünk téged, és megismerjük önmagunkat. Nem mindent mondtál el, de köszönjük, hogy ez elég arra, hogy bízzunk benned, rád bízzuk magunkat, földi életünket és örök életünket. Kérünk, hogy az ünnepekben áraszt ki ránk a könyörgés lelkét. Hadd tudjon a te néped ebben a hazában igazán könyörögni. Könyörögni önmagáért, a saját nyomorúságában fölkiáltani, de hadd tudjon könyörögni nyomorúságban lévő testvéreinkért, különösen Kárpátalján és mindenütt, ahol háború dúl, vagy üldöztetést, netán vértanúságot szenvednek keresztény testvéreink. Hadd könyörögjünk ébredésért, megújulásért. Igéd szerint hadd könyörögjünk azokért, akikre a hatalmat ruháztad, akik döntéseket hoznak, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk Istenfélelemmel és megelégedéssel. Áld meg otthonainkat, szeretteinket közelben és távolban. Adj testünknek és lelkünknek az ünnepekben pihenést és felüdülést, áldott és békés találkozásokat egymással. Készíts bennünket asztalod vendégségére, hogy sokan fölismerjenek téged élő, feltámadott Urunk a kenyér megtöréséről. És kérünk, hogy fogadd el, amikor angyalokkal és megdicsőült egyházaddal együtt leborulunk előtted, és azt kiáltjuk, méltó a megületett bárány, hogy vegyen tisztességet, hatalmat és erőt, most és mindörökké. Amen. Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Még hallgassuk meg a hirdetéseket, amennyiben van a lelki pásztortól.
Most is köszönjük professzor úr szolgálatát is, a keretünkön, Isten áldja is, őrizze meg, hogy hosszú ideig tehessen még itt a mi gyülekezetünkben is.
Szeretettel köszöntjük nagy tiszteletű asszonyt is, Zsuzsanént Isten hozta körünkbe, és kérem, hogy fogadja el a gyülekezet kis.
Jó kívánok!
Kedves testvérek, a holnapi napon, húsvét ünnepnapján együtt lehetünk itt templomunkban. 10:30-tól lesz Pomázon istentiszteletünk. Ezt megelőzőleg 9 órakor Csobánkán lesz ünnepi alkalmunk, majd 17 órakor pedig Piris Szent Kereszten a kántorházban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi alkalmainkra. Urunk asztalát megterítjük. Ünnepünk mindkét napján a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának követe érkezik hozzánk, Édes Gábor 5. éves teológiai hallgató személyében.
Záró énekünket az áldás vétele előtt énekeljük a 230. dicséretünk, mint három versét. 230. dicséretünk áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Ezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon velünk, adjon békés és áldott ünneplést. Amen.